Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Epizodista Podcast első adása, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, és azzal kezdeném, hogyha megengeditek, hogy nagyjából körüljárnám a podcast fő témáját, illetve hogy miről is fog szólni. Egyrészt a mai adás, másrészt a közeljövőben mik lesznek majd a tervek. Sorozatok lesznek a középpontban, amely műfaj az elmúlt jó másfél-két évtized során egészen elképesztő mértékű változáson és egyben fejlődésen ment keresztül. Mit értek fejlődés alatt? Én elsőként a presztízst emelném ki, ugyanis nagy mértékben változott pozitív irányba a sorozatok megítélése. Ha belegondolunk, kizárólag abba, hogy baráti ismerősi társaságok beszélgetési során milyen gyakran kerülnek szóba az adott sorozatok, akkor ugye már megkapjuk a kérdést, és nem érezzük kínosnak azt, hogyha ezekről beszélgetünk, sőt, ez egy alaptémává vált. Még én azért emlékszem a főiskolás időszakomra, amikor bizony majdhogynem kínos volt, amikor az általunk nézett széria került terítékre, illetve arról beszélgettünk. A presztízs azonban nem csak ebben mutatkozik meg, hanem olyan értelemben is, hogy nagynevű, ismert, illetve elismert színészek és színésznők egyre gyakrabban és egyre szívesebben vállalnak szerepeket sorozatokban, és ebből is ugye megmutatkozik, hogy a presztízs ennek a műfajnak nagy mértékben emelkedett az elmúlt időszakban, időszakokban, de egyébként rendezők, forgatókönyvőrök vagy operatőrök neveit is lehet említeni, hiszen a szakma legjobbjai, elismert legjobbjai számára most már kifejezetten érdekes terepnek bizonyulnak a sorozatok, és szeretik ebben a műfajban is kipróbálni magukat. Külön szeretnék kitérni a technikai megvalósításra is, hiszen ezen a téren is, úgymond a külcsín terén is sikerült nagyon sok esetben utolérni a mozifilmek színvonalát. Elég csak, hogyha konkrét példára gondolunk a Stranger Things negyedik etapját, negyedik évadját felhozni, amely bizony akárha az akciójelenetek minőségét nézzük, vagy a díszleteket, bizony mozifilmes szintet ért el, és ez nem véletlen. A negyedik évad 270 millió dolláros költségvetéssel bírt, ezt 9 epizóddal kell elosztani, és ez 30 millió dollár per részes költségvetés jelent, egészen döbbenetes. És hogy legyen némi összehasonlítási alapunk, megemlíteném a Game of Thrones, vagyis a Trónok harca záró évadját, amely részenként 15 millió dollárba fájt az HBO-nak. Annó, tehát ugyan inflációval valamilyen szinten értelemszerűen számolni kell, de így is hatalmasak a különbségek, és mind a kettő egy nagy profilú, úgymond kiemelt sorozat az adott szolgáltatóknál. Ha már a költségvetés szóba került, engedjétek meg, hogy mi egy gondolat erejéig kitérjek a jelenlegi legmagasabb költségvetéssel bíró alkotásra, amely nem más, mint a Lord of the Rings, vagyis a Gyűrűk Ura első évada, amit szeptember 2-án mutat majd be az Amazon Prime Video. Egészen döbbenetes összegek kerültek szóba a Lord of the Rings kapcsán, és ezek, hát mint később kiderültek, való hivatalos adatok, 465 millió dollárjába került az Amazonnak a széria, és ezt 8 résszel kell elosztani, tehát ez már bőven túlmegy egy kiemelten nagy költségvetésű mozifilmnek a büdzséjén is. Szeretném még röviden kitérni arra, hogy mi várható a podcast során, értelemszerűen a különböző sorozatok bemutatása, ismertetése, de hát nem ennyiből fog állni, szeretnék megismertetni a kedves hallgatókkal a legfontosabb, úgymond sorozatos szakfogalmakat, mit jelentenek ezek, mikor használjuk, szerintem több érdekes is lesz közöttük, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is velem tartani. Emellett szeretnék kitérni a különböző csatornák, illetve streaming szolgáltatók ismertetésére, illetve egy kicsit a kulisszák mögé nézünk, miként is működnek ezek, legyen szó a Netflixről, az HBO Maxről, az Apple TV Plusról, Amazon Prime Videóról, vagy éppen a Disney Plusról, ami ugye hamarosan, június 14-én Magyarországon is elindul. Arra még azért szeretnék kitérni, hogy könnyen lehet, hogy néhányatokban megfogalmazódott az a gondolat, illetve kérdés, hogy milyen alapon beszélek a sorozatokról, illetve mennyire értek a témához. Korábban, és ez a korábban alatt egy jó 15-20 évet kell gondolni, blogolással kezdtem, rengeteg cikkem, kritikám jelent meg a témában, valamint a sorozat Junkie, amely egyértelműen úgy gondolom, hogy a legismertebb és a legszakmaibb oldalam, illetve forrás a hazai sorozatrajongóknak, írtam vendégszerzőként több kritikát is, és kedves ismerőseimmel együtt alkottuk meg az ország történetének első sorozatos podcastjét, amely epizodisták címre hallgatott. Talán nem túl egoista azt mondom, hogy kifejezetten sikeres volt, és remek visszajelzéseket kaptunk a hallgatóktól, és tulajdonképpen ennek a, hát úgymond, ha egy sorozatos szakkifejezést lehet használni, spin-offja, ilyen újfajta változata a mostani epizodista, immáron már ugye egyes számban. Na de vágjunk is bele akkor a mai podcast témába, amely során a 2022-ben eddig bemutatott legjobb sorozatok kerülnek terítékre egy top 10-es lista formájában. Szeretném már az elején leszögezni, hogy spoilermentesre tervezem az adást, tehát nem kell amiért aggódni, esetleg olyan dolgokat, eseményeket vagy karakteríveket fogok előzetesen elárulni, amely tönkretenné a szórakozásotokat, tehát erre mindenképpen szeretnék ügyelni. Valamint azt szeretném még elmondani, hogy ez egy összeállítás, tehát adott esetben előfordulhat, hogy nem abba pozícióba raknátok az adott sorozatot, vagy lesz olyan, amelyik kimarad, pedig számotokra kifejezetten kedves volt idén. Ez ilyesmi, ez valóban megtörténhet, de úgy gondolom, mivel szubjektív listáról van szó, az ilyesmi benne van a pakliban, közösségi médiában úgyis ki fogom majd tenni Instára, Facebookra, Twitterre a mai podcast linkét, szívesen várom oda a komment, hogy ti miket találtatok a legjobb szériáknak idén. Nézzük akkor a legjobbnak tartott sorozatokat. Tizedik helyre az Euphoria került, amely az HBO-n, illetve az HBO Max-on látható, 2 évada jött eddig ki, és ha műfajilag kellene meghatározom, akkor drámaként lehetne körülírni. Azért álltam egy pillanatra, mert hozzá akartam tenni a tini jelzőt, de ez egy kicsit félreérthető lenne, hiszen nem a megszokott tini sorozat, jóval keményebb történetszálakkal operál, és a gicses jelleget abszolút mellőzi. Leginkább a tömény melléknévvel tudnám körülírni, tömény minden tekintetben, szürrealitást nézve, a szexualitást tekintve, az abszurd jelleget nézve is az. Amit még biztosan ki lehet jelenteni, hogy hatalmas népszerűségnek örvend az Euphoria. Egyrészt a nézettség adatok támasztják ezt alá, másrészt a közösségi médiában betöltött szerepe. Itt ugye már a korábban említett médiumok mellett ugye TikTokot is hozzá lehet venni, ugye tényleg az egyes, hát mostanra már ikonikussá vált jeleneteket lehetett újra nézni, gondoljatok csak abba, és ez úgy gondolom, hogy nem spoiler jellegű, Lexi színházas vagy színházi előadása, amely számos emlékezetes jelenettel boldogított minket. Valamint ez az a sorozat, amely a legtöbb tweet hozzászólást eredményezte, 34 millió tweetet kapott a második évad. Ugye ez a tweet, ez a Twitteren közzétett gondolat, illetve hát idézőjeles komment, tehát ebből is látszik, hogy mennyi beszélték ki a második évadot. És hát fel lehet tenni a kérdés, hogy rászolgált-e. Én egyértelműen igennel válaszolnék. Ugyan nem véletlenül került a tizedik helyre, azért voltak negatívok is az évad során. Több olyan eseménysor volt, amelynél azért én azt gondolom, hogy túlzásba estek az alkotók. Sam Levinson showrunner és készítő, és már nem tűnt túl realisztikusnak az adott történetszál, de ennek ellenére működött az évad, szép volt az éve, Zendaya ismételten kiemelkedőt alakított, tehát nem véletlenül kapta meg az első évadot követően ugye a legjobb színésznőnek járó Emmy díjat. örömömre szolgált az is, hogy olyan karakterek, akik az első évad során kicsit háttérbe szorultak, most jóval inkább előtérbe kerültek, itt külön a már említett Lexit hadd emeljem ki, és hát természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy gyönyörű a sorozat képi világa, amely kapcsán Rave Marcelt kell megemlíteni, ugyanis egy magyar operatőr, egy most már Hollywoodban dolgozó magyar operatőrnek köszönhetjük azt, hogy milyen szenzációs képsorokkal ajándékoz meg minket a sorozat, és úgy gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék az ő munkájára, és ez egy zárójeles megjegyzés, még hadd tegyek. Úgy tűnik, hogy ez az év sorozatos tekintetben kifejezetten jól alakul a magyar alkotók számára, hiszen Antal Nimród rendezte a Stranger Things 4. évadának 5. és 6. epizódját, tehát mindig örömteli őket látni a stáblistán, és hát valóban én azt gondolom, hogy elfújtsa nélkül állíthatjuk, hogy mindketten remek munkát végeztek. Az Eufória volt tehát a lista 10. helyezett, és térjünk is rá a 9-re. Amely nem más, mint a Hex a pénz beszél című HBO sorozat. Itt egy pillanatra meg is állnék, ugyanis az elmúlt néhány hónap során sajnos a magyar online sajtóba többször helytelenül úgymond felcserélve szerepelt az HBO és az HBO Max kifejezés. Ugye az HBO és az HBO Max ugyanazzal az anyavállalattal rendelkezik, ugye ez a Warner Bros. Discovery, viszont külön portfóliójuk van a saját gyártású sorozatokat tekintve. Tehát az HBO-nak és az HBO Max-nek is külön saját gyártású szériái vannak, és természetesen megtalálhatóak az HBO sorozatok a Max-es streaming szolgáltatón, de külön kell venni az, hogy melyik saját gyártású tartozik az HBO-hoz, illetve az HBO Max-hez. És legutóbb a Besugó című magyar sorozat kapcsán olvastam ilyen hát helytelenül közölt információkat, amivel a szerző először HBO Max-es vagy HBO sorozatnak írta le a Besugót, és ezt még több ízben a cikk során összekeverte. Elképzelhető, hogy ez most számotokra nem hangzik annyira fontosnak, hogy belefér kvázi egy ilyen hiba. Én úgy gondolom, hogy aki ilyen jellegű cikkeket ír meg, illetve ezzel foglalkozik, mindenképpen fontos, hogy szakmaiak hiteles legyen, illetve maradjon, és ezekre azért oda kell figyelni, és valóban azért elég élesen el lehet különíteni az HBO és a Max-es saját gyártásokat, akár azt mondom, hogy témákat tekintve, de még minőség kapcsán is. No, de térjünk akkor rá magára a Hexre, amely műfaját tekintve remedi. Ugye ez egy olyan műfaj, amely egyszerre tud dráma és komédia is lenni, és ilyen sokan megpróbálkoztak sok ízben, hogy ilyen jellegű alkotásokat készítsenek, de hát a találati arány az viszonylag alacsonynak mondható, ugyanis itt nagyon fontos, hogy az arányokat jól adagolják a készítők. Hex ezt szinte tökéletesen csinálja, nagyon jó ütemben hozza be az emberi szállat, illetve drámát, és eléggé kiszámíthatatlanul jönnek, sokszor szürreális vagy kínos pillanatokban a humoros jelenetek. Az alapsztori szerint Deborah Vance-el ismerkedünk meg, aki Las Vegas-i komikus, 60-as éveibe jár, Las Vegas egyik legismertebb arca, de tulajdonképpen pályafutása végére már azért veszít a fényéből, és ekkor kapja maga mellé a 25 éves fiatal írónőt, aki azért még önmagát is keresi. Ezt tudni kell, hogy Deborah Vance-et Jean Smart színésznő alakítja egészen kiválóan, viszont a karakter az egész egyszerűen kibírhatatlan, de a sorozat nagyon szépen utána jár annak, hogy miért is ilyen ez a karakter, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép karakterrajzot és érdekes karakterrajzot kapunk, illetve a két főszereplő közötti kapcsolati rendszernek a változásait, amely értelemszerűen döcögősen indult az elején, nagyon szépen kibontja később. A második évadnál járunk, és egy elég komoly cliffhangert kaptunk anno az első évad befejezéseként. Ezt nagyon szépen és érdekesen tovább viszi a Dramedy, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha ezen az úton halad tovább a Hex, akkor hát hosszú ideig maradok még a nézője. Amerikában a kritikusok is kifejezetten szeretik, úgyhogy én azt mondom, hogy aki egy kellemes, kikapcsolódáshoz tökéletes drámai elemekkel is azért tarkított komédiára vágyik, az mindenképp próbálja be a Hexet, és nem fog csalódni, ezt garantálom. A nyolcadik helyezett egy Apple TV Plus-os sorozat, nem más, mint a Slow Horses, vagyis utolsó befutók. Műfaját illetően thrillerről beszélhetünk, a főszerepben pedig Gary Oldman látható, és itt akkor ugye bizonyítás is nyer a podcast elején kifejtett gondolat, miszerint komoly elismert színészek egyre gyakrabban és egyre szívesebben vállalnak főszerepet különböző sorozatokban. Miért érdemes nézni a Slow Horses-t? Egyrészt az első évad mindössze 6 részes, viszonylag gyorsan végignézhető, és garantálom, hogyha valaki belenéz, főleg az első részt végignézi, akkor utána mindenki folytatni fogja. Nagyon hát eteti magát a sorozat, ha lehet ilyen fura kifejezéssel élnem. Nagyon fordulatos, nagyon izgalmas, nem lehet látni előre, hogy éppen mi fog történni, és ügyesen írták meg a karaktereket is, különösen a már említett Gary Oldman által alakított kémet, kémfőnököt, ugyanis itt azért az MI5 nagyon nagy szerepet kap a történetben, és a különféle kém sztorik. Gary Oldman által alakított karakter egy idős, egykoron rendkívül sikeres és legendás hírű MI5-os ügynök, akit azonban különféle okoknál fogva, ezt most így nem fedem fel, mert spoiler lenne, partvonalra raktak, és megbíztak egy olyan csapat vezetésével, akik szintén kegyvesztetté váltak az MI5 berkein belül. Ez az említett csapat kerül bele egy igencsak szövevényes emberrablási ügybe, amely során egy csapat, tehát magukat hazafinak tartó angolok elrabolnak egy fiatal muszlimot, és ugye le akarják őt fejezni. Véletlenszerűen, tehát indirekt módon kerülnek bele, de hát azt szerintem nem spoilernek minősül, hogy azért bizonyítják, részben bizonyítják a rátermettségüket, és amellett, hogy valóban az izgalmi foka kifejezetten magas ennek a sorozatnak, mellette nagyon jól operál a humorral, főleg a korábban említett Gary Oldman-es karakter, maró, szarkasztikus humora, én úgy gondolom, hogy nem csak nekem, hanem nagyon sok nézőnek bejött. És örömteli hír, hogy az Apple TV Plus is úgy ítélte meg, hogy ezt az angol sorozatot még folytatni kell, így nem csak a második, hanem a harmadik és a negyedik évad is zsákba van, úgyhogy még remélhetőleg hosszú ideig nézhetjük ezt a kissé fura, de mégiscsak nagyon kedvelhető, kémekből álló csapatot. A hetedik helyen egy HBO sorozat vár minket, amely nem más, mint a Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, vagyis a Winning Time, a Lakers dinasztia felemelkedése magyar átiratban, amelynek az alapsztória viszonylag könnyen kitalálható, a Los Angeles Lakers NBA csapat mutatja be, annak is a 70-es évek végi 80-as évek elé történetét, amikor is összekovácsolódott egy olyan gárda, amely később legendássá vált, maguk a kosarasok, a vezetők tekintetében is, és nagyon nagy hatással lett a mai NBA-re az, hogy ma bármelyik csapatot nézem a 30 közül, tulajdonképpen dollármilliárdokat érnek, ez ennek az időszaknak köszönhető, olyan figuráknak, mint Irving Magic Johnson, azon, akit ugye draftolt, vagyis hát leigazolt újoncként a Los Angeles Lakers, és ugye ez mutatja be a sorozat első része, de hát olyan karakterek is, mint Kareem Abdul-Jabbar, aki az NBA örökranglistáját vezeti a dobott pontok tekintetében, vagy a tulajdonos Jerry Bass, illetve még Pat Riley vagy Jerry West mind-mind-mind nagyon nagy neveknek számítanak napjaink kosárlabdájában. Úgyhogy érdekes, legalábbis számomra nagyon érdekes volt a téma, mert arra talán hál' lehetett jönni, hogy én kifejezetten szeretem ezt a sportágat és az NBA-t, de azért ugye ez nem garancia arra, hogy a sorozat minősége is megfelelő lesz, úgymond. Nem is indult könnyedén a Winning Time-mal való kapcsolatunk. Mi egyszerűen a történet érdekelt, és nézette magát a sorozat, viszont alapvetően a technikai problémák voltak. Ez alatt azt értem, hogy nagyon nehéz volt hozzászoknom ez a dokumentarista jelleghez, illetve a négy fal leomlásához. Ez utóbbi, a négy fal leomlása azt jelenti, hogy kibeszélnek a szereplők, de ez ugye színházban is ismert fogalom, filmeknél, illetve sorozatoknál is, kibeszélnek a nézőkhöz a sorozat szereplői, és ez valamikor kiválóan működik itt viszont inkább zavart és kizökkentett az egyes drámai helyzetekből, azonban nagyjából a harmadik, negyedik részre kezdtem hozzászokni ez a megvalósításhoz, és azt kell, hogy mondjam, a sorozat nagyon szépen kinőtte magát, kiválóan működtek a végén már az emberi drámák, ugye ez köszönhető annak, hogy nagyon jól építették fel az egyes szereplők jellemrajzát, úgyhogy nem csak hogy megkedvelt, hanem megszerettem a végére a sorozatot, és hát ilyen HBO-s módon egy kicsit hagyni kell érni a dolgokat, és a végére összeáll szépen. Külön ki kell emelnem az alakításokat, és itt kezdjük is egyből John C. Reilly-val, aki egy Jerry Bass megformálója volt. Egy igencsak vegyes képet kaphattunk Dr. Jerry Bassról, aki tényleg az NBA berkein belül az egyik legnagyobb legendának számít, és hát megmutatták tulajdonképpen az emberi oldalát is, és ebben nagyon nagy szerepe van az említett és dicsért John C. Reilly-nak. Szeretném megdicsérni Quincy Isaac-ot is, aki egy, ha nem is pályakezdő, de komoly filmes, sorozatos szereplés eddig még nem volt, de hát Matthew Johnsonként azt kell mondanom, hogy remek alakítást nyújtott, és egyből, hát egyrészt belopta magát a szívünkbe, de azért voltak olyan karakterpillanatok, amikor hátunk közepére se kívántuk volna. Minden esetre élt és lélegzett a karakter, és ez úgy gondolom, hogy Magic Johnson esetében alapkövetelmény, a játékát és a személyiségét is figyelembe véve. Külön szeretnék még megemlékezni Jason Clarke-ról, aki Jerry Westet alakította, valamint Adrian Brody-ról, aki Pat Riley szerepében majdnem azt kell mondjam, ellopta ezt a showt. A Winning Time mindenképpen nézősnek kell lenni azok számára, akik szeretik az NBA-t, de is egy minőségi drámára vágynak, számukra is abszolút tudom ajánlani, és szerencsére itt is elmondhatom azt, hogy az HBO is látta a sorozat erényeit, nézettségi adatait, és be is rendelte a második évadot. A hatodik helyen egy Apple TV Plus-os sorozat áll, és igen, én is azért érzem a sormintát, miszerint két HBO-s, két Apple TV Plus-os, egy HBO Max-os sorozatot soroltam eddig fel, de hát a nagy merítésből úgy tűnik, hogy minőségileg azért ezek a csatornák, illetve szolgáltatók mutatják be a legminőségibb alkotásokat. Mondom mindezt úgy, hogy elég tág az érdeklési köröm, nagyon sok sorozatot és nézek, illetve próbálok be. No, de nézzük akkor, hogy melyik sorozat érdemelte ki idén eddig a hatodik pozíciót, nem más, mint a Pacsinkó. A kifejezés elsőre talán furcsának hathat, Japánban a nyerőautomatákra használják ezt a szót. Őszinte leszek veletek, ez az egyetlen olyan sorozat a listán, amelynek még nem értem az adott évadának a végére, de ez egyben dicséret is azt gondolom a Pacsinkó számára, hiszen a négy rész alatt, a nyolc rész és az első évad, a négy rész alatt ilyen komoly benyomást tudott tenni rám, akkor azért az bizonyíték, hogy igencsak minőségi a megvalósítás. Ez egy generációkon átívelő családtörténet. Az 1920-as évek korájában kezdünk, és 1989-ig eljutunk, illetve adott esetben lehet, hogy még tovább, de ugye ezt még én se tudhatom biztosan, hiszen nem értem a végére az évadnak. Azt viszont már biztosan kijelenthetem, hogy nagyon ügyesen váltogatják az egyes szakaszokat, az egyes időintervallumokat, a készítők, egyáltalán nem zavaró, ettől nem kell tartani. És ha valaki egy olyan sorozatra vágyik, amelynek segítségével úgymond megismerheti akár a koreai, akár a japán kultúrát, illetve a két ország közötti ellentéteknek a miben létét ugye megismerheti a sorozat által. Ha egy olyan sorozatra vágyik, amelyben nagyon szépen végigviszik az emberi sorsokat, illetve a különböző életszakaszokkal, történelmi időszakokkal járó megpróbáltatásokat, és ha valaki egy olyan drámára vágyik, amely ráadásul külcsinét tekintve is kimagaslónak mondható, tehát ugye nem találtam rá konkrét adatot, de az egyértelmű a pacsinkó költségvetése is kifejezetten magas volt, hiszen egészen elképesztő tájakon járunk, és szépen van fényképezve a sorozat, és a díszletek is, főleg itt ugye a múltbeli díszleteknek a megalkotása azért nem kevés pénzbe kerülhetett. Én úgy gondolom, hogy ez mind-mind, amiket említettem, minőségi munka. Tehát ha az előbb említett jelzők közül csak egy, vagy akár mindegyik most rezonál a kedves hallgatóval, akkor én azt mondom, hogy a pácsinkó érdemes bepróbálásra. Mindenképpen azért kell hozzá egy olyan hangulat, amely szerint ez nem egy könnyed alkotás. Tehát itt említettem már a Hexet, amely hát részben azért kikapcsol a dráma jelleg mellett, a Slow Horses, amely főleg ugye az izgalom részét biztosítja, azért a pacsinkó kőkemény dráma, de műfőn belül mindenképpen a legjobbak között van, és nagyon örömteli, ismételten jó, hogy ezzel zárhatom az adott sorozat bemutatását, miszerint az Apple TV Plus is hasonlóképpen látja, és berendelte a Pacsinkó második évadát. Elérkeztünk az ötödik helyezethez, amely nem más, mint a Star Trek Strange New Worlds. Lehet, hogy ez meglepő lesz többetek számára, hiszen ez a sorozat még az ötödik résznél tart csak. Igen, ugye ezt előbb említettem, a Pacsinkon az egyetlen, amit nem fejeztem be, valahol még azért mindig áll az előző kijelentés, hogy a Star Trek Strange New Worlds esetében, ugye ezt nem is tudnám semmilyen módon megoldani, hiszen csak öt rész jött ki, de már öt rész alatt rengeteget bizonyított ez a science fiction. Kezdjük azzal, hogy hol is látható, a Paramount Plus-on lehet, illetve lehetne megtekinteni. Ez a streaming szolgáltató Magyarországon nincs jelen, így ugye értelemszerűen más módszereket kell keresni arra, hogy megnézze az ember az adott epizódot. Viszont azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ugyan a Paramount Plus streaming szolgáltató nincs jelen itthon, de az ősz folyamán mégiscsak látható lesznek a saját gyártási sorozatai, ugyanis egy új, vagyis egy újabb streaming szolgáltató fog érkezni Magyarország, és most elképzelem a hallgatókat, amint ez a, nem hiszem el, nincs elég, még egyre fizessek elő, és abszolút meg tudlak titeket érteni. No, tehát ősszel érkezik egy Sky Showtime nevű szolgáltató, és a Sky Showtime-on belül a Paramount Plus alkotása is megtalálhatóak lesznek. Térjünk azonban most rá a Star Trek Strange New Worlds-re. Egész a 60-as évekig kellene egy picit visszautaznunk, akkortól datálható tulajdonképpen a Star Trek története, a The Original Series-re talán azért a hallgatók is emlékeznek, mármint nem az életkorúból fogadóan, de azért egy viszonylag klasszikus szériának számít, már azonban már eléggé megmosolyogtató jelenetsorokkal, William Shatner átalakított Kirk kapitány volt itt a fő karakter, és ugye mozifilmek is kinőttek ebből a szériából. Aztán visszatérve a sorozatok mesdjére, sokkal minőségibb alkotások készültek ezt követően, külön kiemelve Picard kapitányos, ugye New Generation, szintén születtek mozifilmek, az egészen kiváló történet szálakkal operáló Deep Space Nine, és a szakma által talán kevésbé kedvelt, általam azonban mégiscsak nagyra tartott és kellemes utazásnak bizonyuló Star Star Trek Voyager, remek volt mind a három sorozat, és következett a Star Trek Enterprise című széria, amelynek azért voltak jó pillanatai, de összességében csalódást okozott számomra is, valamint a kritikusok sem szerették, a rajongók pedig különösen nem, és úgy tűnt hosszú ideig, hogy nem is kapunk újabb Star Trek sorozatot. Ez változott meg 2017-ben, amikor is bemutatásra került a Star Trek Discovery, még anno a CBS All Access-en, erről csak annyit kell tudni, hogy később ez vált Paramount Plus-szá, tehát a Paramount Plus elődjének lehet tekinteni. Bocsánat egyébként, hogy egy kicsit kihagytam, nem gondolkodtam, csak egy motoros zúgott el a ház előtt, és egyébként elképzelhető, hogy több ízben valami azért, ami háttérzaj behallatszik, és azért szeretném is az elnézéseteket kérni, de hát azért most nyáron már muszáj tárt ablakok a főleg tetőtérben létezni, és ez sajnos nagyon nehéz így kiszűrni ezeket a háttérzőket, remélem azért annyira nem zavaróak. Na de visszatérve a Star Trek Discovery-hez, eléggé vegyes volt ennek a sorozatnak a fogadtatása, nem csak a nézők által, vagy a kritikusok által, hanem általam is. Az első évad azért elég döcögősen ment le, majd kifejezetten szerettem a második etapot, és a harmadikat is egyébként én érdekesnek találtam, és a hibái ellenére szerettem. A negyedik évadot viszont már feladtam a felénél, egész egyszerűen nem tudtak már érdekes történetszálakat alkotni a karakterek egy helyben, tipektek, és úgyhogy elkaszáltam ezt a sorozatot. A második új Star Trek sorozat ugye a Star Trek Picard, amely két évadot élt meg eddig, és várható majd a harmadik záró szezon is. A Picard esetében szintén elmondható ez a vegyes felvágott jelző. Nagyon jól indult mind a két évad, majd rendkívüli módon leült az évad, évadok közepére, míg a befejezés egész korrektre sikerült. Alapvetően kitartottam mellette, voltak szép pillanatok, valamint a régi szereplőgárdát nagyon jó volt nézni, és valószínűleg a harmadik évadot is végignézem, de azért az érzékelhető, hogy a Star Trek sorozatok visszatérése azért eddig nem annyira fényes, mint hogy arra számítani lehetett. És ekkor érkezett meg tulajdonképpen 5 héttel ezelőtt a Star Trek Strange New Worlds, amely visszaadta a hitem, úgymond a Star Trek univerzumában. Miért is lett ennyire jó ez a sorozat, és mik azok az eltérések, amely miatt mind a Picard, mind a Discovery-t felülmúlja? Úgy gondolom, hogy az egyik ilyen fontos tényező, hogy nem erőltette azt, hogy mindenképpen legyen átívelő szál az egész évadon keresztül, mert ez azért sokszor a rákfenéje volt, főleg a Picardnak, hanem megelégedett azzal, hogy epizódikus sorozat, amelyet a karakterek fejlődését tekintve természetesen összefüggő részek alkotják, és azt nagyon szépen írják egyébként a készítők, tehát az ő életútjuk az értelemszerűen fokozatosan épül, és vannak visszatérő elemek a történetekben is, illetve az egyes epizódok történetszálai azért valami értelemszerűen kihatnak a későbbiekre, de nem erőltetik azt, hogy legyen egy erős átívelő szál, ami az egész évadot tulajdonképpen körüllengi. Szerencsére az is elmondható, hogy látványos a sorozat, én a CGI-t egyszer sem éreztem bántónak, sőt, kifejezetten szépen megoldották az eddigi effekteket, érdemes így, érdekes lehetne összehasonlítani, ugye a szinte egy időben adásba kerülő Obi-Wan Kenobi-val, míg az Obi-Wan Kenobi esetében szerintem azért, ha részenként lebontjuk, azért magasabb lehet a költségvetés, ennek ellenére sokkal többször kilógott a lóláb, mind rendezésileg, mind az egyes trükkök technikai színvonalát tekintve. Tehát én úgy gondolom, hogy jó nézni ilyen technikai értelemben is a sorozatot. Egyszerre hat réginek, hiszen korábbi időszakot ölel fel a Star Trek univerzumán belül, és egyszerre hat modernnek köszönhetően a trükköknek. És ahogy ezt már korábban említettem, jó nézni a karakterek interakcióit, nagyon jól megtalálják az egyes párosításokat, és hát egészen kiváló, és úgy gondolom mindannyiunk szívében nagyon gyorsan elopódzó kapitányt kaptunk az Enzo Mont átalakított Pike kapitány személyében. A negyedik részben egy elég komoly adrenalin löketet biztosítottak az írók, majd az ötödik részben pedig rámentek az egyes szereplők jellemrajzára. Egyszerre vicces, megható, szép pillanatokat kaptunk, és abszolút sikerül visszahozni a Star Trek szellemiségét, egyrészt a régi szellemiségét, a pozitivitását, és egyszerre tud modern is lenni ez a sorozat, úgyhogy biztos halljátok is a hangszínemből, és nagyon lelkes vagyok, és egyelőre tényleg élmény nézni a Strange New Worlds-öt. Ugye a szokásos kérdés, hogy kinek tudnám ajánlani. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben azért főleg a Star Trek sorozatok korábbi nézőinek, tehát újonnan bekapcsolódni is, én nagyon örülnék, ha sokan megtennétek, érdemes lehet, de azért némi előismeret kell a Star Trek világ. Jöjjön azonban most a negyedik helyzet, amely nem más, mint a Barry, az HBO. Hát, majdnem azt mondtam, hogy komédiája, mert azért alapvetően az HBO, illetve az HBO Max szolgáltat is így reklámozzák, azonban nagyon komoly félrevezetés lenne, hogyha én így hivatkoznák rá. Maradjunk a dramedy jelzőnél, amelyet anno a Hexre is használtam, de egyébként jóval sötétebb ez a sorozat, mint a Hex. De mivel is van dolgunk? A harmadik évada fut jelenleg a Barrynek. Egy olyan főszereplő van a középpontban, Barry Berkman, aki anno tengerészgyalogos volt, hazatérve azonban nem találta helyét a társadalomban, eddig egy elég ismerős történettel van dolgunk, viszont az már talán nem annyira sablonos, hogy bérgyilkos lesz. Viszont egy kedves bérgyilkos, igen, fura ez a jelző, de egy olyan karakter, aki tényleg elveszett, alapvetően jót akar az embereknek, és nem tudunk rá haragudni, legalábbis egy ideig. Pont ez a fajta idézéles ártatlansága, kedvessége az, amely miatt megkedveljük a karaktert, és végigmegyünk azon az úton, amelyet a készítők ugye úgymond kiterítettek elénk. Azonban azt lehetett érezni évadról évadra, hogy ez a sorozat azért jóval több, mint egy szürreális komikumokat bemutató, néha drámai jellegeket felvonultató sorozat, és ahogy haladtunk előre, és most megérkeztünk a harmadik évadhoz, hát bizony kőkemény drámával szembesülünk, de ez se a megszokott módon, hanem kicsi kínosan érezzük magunkat, és közben nagyon jól át lehet érezni azt, hogy a szereplők min mennek keresztül, és a furcsa jelenetek közepette érezzük azért a történéseknek, és hát úgy értem, hogy a haláleseteknek és a gyilkosságoknak a súlyát. Őszintén szóval most visszahallgattam magamat, ugye közben azért vannak vágások a podcast során, ezt biztosan lehet hallani, és kicsi elbizonytalanodtam, hogy mennyien kaptatok kedvet a sorozathoz az előző hát ismertető után, de őszintén szóval eléggé, és talán nem egoistának tudjuk, ez is precíz körbírás volt, úgy gondolom a sorozatnak, nem lehet egyszerűen megfogalmazni azt, hogy a Barry pontosan melyik műfaj sajátosságba élik, de ez higgyétek el, ez a nagy erénye. Zavarba tud ejteni ez a sorozat, de abszolút pozitív módon, nagyon furcsa karakterekkel operál, akiket könnyű megkedvelni, és könnyű utáni is. Nagyon vegyes érzelmek alakulnak ki, de hát valójában, bocsánat azért a eléggé sablonos gondolatért, de az élet is ilyen, tehát egyik karakterre se lehet rásütni az, hogy egyszerűen lenne megírva. Ez egy nagyon összetett, nagyon szépen rétegzett sorozat, amely minden egyes rész során képes meglepni. Szerencsére elmondható a Barry esetében is, hogy az újabb évad ugye a negyedik egészen pontosan már zsákban van. Az HBO úgy gondolom pontosan tudja, hogy milyen kincsre lehet a Barry esetében, és bízom benne, hogy a készítők ugyanezt az utat folytatják, ugyanezt a kiszámíthatatlan, meglepetésekkel teli, szürreális fekete humorral vegyített drámát fogják majd folytatni. Úgy gondolom, hogy egy modernkori klasszikus is lehet akár a Barry-ből. És egy utolsó gondolatot engedjetek meg, így a sorozat kapcsán. Ugye említettem azt, hogy alapvetően a karakter, a főszereplőnk ugye egy sorozatgyilkos. Azért semmiképpen sem szeretném a Dexterrel való összehasonlítást megtenni, illetve hogy a párhuzamot legalábbis megtenni. Nagyon más jellegű a két sorozat. A Dexter egy dráma, ha műfajt kell néznünk, tehát jóval kevesebb komikus jelleggel bír. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a Barry sokkal mélyebb, és az előbb használt jelzőt újra használva, sokkal rétegzettebb és minőségibb sorozat, sokkal több mindent mond el a karaktereiről, mint a Dexter, amelyik egy nagyon kellemes commerce sorozat volt, azonban nem ér fel a Barry szintjére, ezt egyértelműen kijelenthetem. És akkor el is érkeztünk a dobogós helyezettekhez. A harmadik helyen a Miénk a város, vagyis, most egy kicsit megfordítottam, először mondtam a magyar címet, angol címén We Own This City áll, ami egy HBO-s alkotás, egy hatrészes minisorozat. A készítője David Simon, akiről azt kell tudni, ezt szimplán és egyszerűen kijelentem, hogy minden idők messze legjobb sorozatát, a The Wire, vagyis a Drót című drámát tette le az asztalra, és a Wire mellett is rengeteg kultikus és kiváló alkotás fűződik a nevéhez. Már többször említettem ilyen jellegű mondatot a podcast folyamán, de amennyiben tényleg úgymond sikeres, hogy hallgatottá válik a podcast, akkor én úgy gondolom, hogy mindenképpen szeretnék egy külön adást David Simonnak szentelni, mert megérdemli. De nézzük is, hogy miről szól a We Own This City, vagyis a Miénk a város. 2000-es években játszódik, valamelyik 2004-ben, valamelyik 2015-ben. Azért van ez így, mert azért az időben ugrálnak, amely hálásan ismételten elmondható, hogy egyáltalán nem zavaró, és azért odafigyelést igényel a sorozat, de nagyon szépen összeáll a kép. David Simon, ugye Baltimore nagy ismerője, újságíróként is dolgozott a városba, aztán sorozatkészítőként pedig több elképesztően alapos társadalomkritikával és politikával fűszerezett tablót készített erről a 600 ezer fős, hát ugye a bűnözés által igencsak meggyötört városról. Nagyon nehéz meghatározni, hogy pontosan miről is szól a We Own This City, hiszen rengeteg történetszál van, azonban ezek nagyon szépen idővel összeérnek. Megismerkedünk tulajdonképpen az elit civil ruhás egységek munkatársaival, akiknek a feladata, hogy a fegyvereket vonják ki az utcáról, valamint a drogokat. Megismerkedünk korrupt rendőrökkel, nem is egyel, nem is kettővel, nyomozóval, akkor az igazságügyi minisztérium egyik munkatársával, ügyvédjével, aki egy ilyen Black Lives Matter-hez hasonlítható mozgalmat követően vizsgálja, hogy a városban mennyire hatékonyak, illetve mennyire korruptak a rendőrök. De a politikai szál is nagyon erős a sorozatban, hiszen a rendőrkapitány munkáját is átláthatjuk. Tehát nagyon sok szállal operál Simon, és ahogy tőle azt megszokhattuk, ezek majd egy egységes képet alkotnak, és egy tökéletes társadalmi tabló tárul elénk. Próbáltam azért minél több alliterációt ebben a mondatban összeszedni, és összességében kijelenthető, hogy a We Own This City, ha már az előbb említettem, a Barry esetében egy modernkori klasszikus lehet, hát a We Own This City már most, ugye milyen minisorozatról van szó, és lezárult, nyugodtan mondhatom, hogy a Simon, David Simon féle életmű egyik új klasszikusává lépett elő. Ez egy olyan jellegű sorozat, amely azért még egyszerűen odafigyelést igényel, nem egy könnyű darab, de abszolút meghálálja, úgyhogy mindenképpen ajánlom ezt a hat részt. Érdekességképp még annyit szeretnék elmondani, hogy az HBO Max hát magyar felirata a sorozathoz az kifejezetten gyengének bizonyult, és hát finoman szóval sem lett minőségi munka. Szerencsére azonban meghallgatta a kritikát, én is írtam nekik, nem mintha magamra vállalnám, hogy emiatt történt, bizonyára nem voltam ezzel egyedül, és egyébként is szokatlan módon lecserélték, és a feliratokat, először az első négyet, de ígéret van, arra, hogy a maradék kettőt is újrafordítják, úgyhogy én szeretnék egy ilyen virtuális pacsit ezúttal az HBO Max-nak átadni. Sok viszontagság volt az indulásnál, van is valahol, de én úgy gondolom, azért lassan, szépen lassan jó irányba halad a szolgáltató, a kínálat remek, és remélem a szolgáltatás is majd ilyen jelzővel illethető a későbbiekben. És elérkeztünk a második helyzethez, amely nem más, mint a Severance, vagyis Különvállás című Apple TV Plus-os alkotás. Ez tulajdonképpen egy science fiction-be burkolt társadalomkritika, újonc sorozatról beszélünk, és nagyon komoly hype-al rendelkezett az első néhány részt követően. Tipikusan annak lehettünk személy és fültanúi, ahogy a word of mouth hatás, vagyis ez a szájról szájra terjedő hatás érvényesül. Az emberek ismerősi baráti körömből is lehetne példákat mondani. Szépen, fokozatosan fedezték fel ezt a sorozatot, és úgy gondolom, hogy tényleg minden dicséretet megérdemel. Ben Stiller rendezőként és producerként is részt vett a munkálatokban, és Ben Stiller neve kicsit becsapósan, hiszen azért nem csak komédiákban szerepelt, de azért alapvetően ugye a vígjátékokkal kötjük őt össze, és az alkotás... Hát értelemszerűen egy-két ilyen fekete humor rész adódik benne, de azért egyértelműen egy dráma. Méghozzá az alaptörténet szerint létezik egy Lumon nevű cég, amely felfedez egy, vagy kifejleszt egy olyan technológiát, amelynek segítségével ketté lehet választani az emberi agyat. Ha beültetnek egy csipet az adott illető fejébe, akkor a munkahelyen nem fog emlékezni semmire abból, ami a magánéletével kapcsolatos, ahogy pedig leír a lifttel, illetve ahogy belép a liftbe, onnantól kezdődően is megy haza, onnantól kezdődően pedig a munkahelyi ényére és a munkahelyi történésekre nem fog majd emlékezni a magánéletében. A Severance talán legjobban úgy lehetne összefoglalni vagy jellemezni, hogy egyszerre tud szürreális, félelemkeltő, intelligens és gondolatébresztő lenni, és talán az volt a legjobb benne, vagy leginkább azt tetszett benne, hogy kifejezetten érdekes benne a rejtélyszál, tehát rendkívül sok fordulatot kapunk, és több ízben meglepődünk, és nem igazán kiszámítható a sorozat, hála Istennek, és egyedinek mondható, de ezek ellenére mégsem rejtélyszál, amely a legjobban érdekel, hanem a karakterek az erősségei, és egy olyan egyedi atmoszférát tudtak a készítők átadni nekünk, amely folyamatosan úgymond visszatérésre késztet ebbe a fura, akár irodai közegbe, vagy ebbe a fura városi helyszínre. Talán nem volt még egy olyan sorozat idén, amelyet ilyen sokszor ajánlottam volna ismerőseimnek, illetve barátaimnak. Én úgy gondolom, hogyha egy egyedi látásmódú, a megszokott sablonokból kilépő, nagyon okos, de közben a humorra is egy humorról is egy picit operáló, nagyon fordulatos és állandóan meglepő sorozatra vágyunk, ahol igenis törődünk a karakterekkel, illetve a karakterek sorsával, és szeretjük a science fiction, vagy legalábbis szeretjük azt a műfaj sajátosságot, amely a valóságtal által azért képes elszakadni, és mégis közben realisztikus maradni, akkor a Severance a mi sorozatunk, aki esetleg még nem kezdte volna el, annak, illetve azoknak nagyon ajánlom. Az Apple TV Plus berendelte a második évadot, tehát a szokásos mondatom az egyes sorozat ismertetőket követően ismételten megvan, amire szükség is lesz, hiszen egészen durva cliffhangerrel zárult az első etap. És akkor jön az első helyezett, amely nem más, mint a Better Call Saul, Annak is a 6. évada, ugye 7 rész ment le eddig a záró évadból, és július 11-én kezdett el folytatódik a 6. záró szezon, és még 6 részt tudunk majd megnézni ebből az egészen kiváló szériából, amelyként az AMC csatornán megy, itthon pedig a Netflixen követhetjük figyelemmel. A Breaking Bad előzmény sorozatáról van szó, nem hiszem, hogy a Breaking Bad-et be kell mutatnom nektek, hiszen egy itthon is kifejezetten népszerűvé vált sorozatról beszélünk, amely már elérte, én úgy gondolom, nyugodtan ki lehet ezt jelenteni a kulcsstátuszt, és el fogja érni a Better Call Saul is, hiszen bármennyire is kiváló volt Vince Gilligan Breaking Bad-je, azt kell mondanom, hogy az előzmény sorozattal még feljebb rakta a lécet az előbb említett sorozatkészítő. Hihetetlen, hogy mit ki tudott hozni a sorozatból, annak ellenére, hogy vannak értelemszerűen olyan történetszálak, amelyeket már ismerünk, hiszen előzmény sorozatról van szó, és ugye a középpontban Saul Goodman áll, a simlis ügyvéd, akinek kapcsán ugye kiderül, hogy hogyan is vált azzá a karakterre, akit megismerhetünk azt hiszem Breaking Bad-be. A Breaking Bad-ben már megismert karakterek mellett rengeteg új szereplőt vonultat fel, értelemszerűen a Better Call Saul, és azt kell mondani, hogy kivétel nélkül kifejezetten érdekesnek bizonyult az ő történetük, és közülük is kiemelkedik a Rhea Seehorn által kiválóan alakított Kim, akinél ugye azért benne van a pakliban, hogy nem tudjuk pontosan, tehát az ő esetében nem tudjuk pontosan, hogy mi is fog vele történni, tehát mindenképpen ad egy plusz izgalmi faktor, a fogalmazhatok így, az ő karakterének a jövőbeli sorsa. A 6. évadra ugyanúgy elmondható, ami az eddigiekre is elképesztően precíz technikai oldalról és kreatív tekintetben is nagyon ügyes megoldásokkal operáló sorozatról beszélhetünk, ahol a vágások és az operatőri munka, a zene is kiemelkedő, nem csak random sorolom fel ezeket a jelzőket, higgyétek el, tehát hogyha láttátok a sorozatot, vagy nézitek, illetve hogyha később majd belekezdtek, akkor ti is tapasztaljátok, hogy tényleg szinte minden négyzetcentiméterre zseniális ennek a sorozatnak. Tulajdonképpen olyan, mint egy nagy mozaik, ahol nagyon szépen illeszkednek egymás mellé a tökéletesen kifaragott darabok, és a végén összeáll egy nagy egészé, amely ámulatba ejt. Már útközben minket a végeredmény pedig különösen. Nehezen tudom úgy ajánlani a Better Call Saul-t, hogy előtte nem látta valaki a Breaking Bad-et, tehát azért ezt mindenképpen jó és fontos is ismerni, és ha a Breaking Bad már megvolt, akkor azt kell mondani, hogy kötelező nekiállni a Better Call Saul-nak. Ez lett volna 2022 eddigi top listája, az eddigi legjobb sorozatoknak az összeállítása. Én bízom benne, hogy élveztétek ezt a kis utazást, bízom abban is, hogy sikerült olyan sorozatokat bemutatnom, amelyeket esetleg még nem láttatok, és most felhívtam rá a figyelmeteket. És remélem egyúttal azt is, hogy a következő podcast során is velem fogtok tartani. A véleményekre, kommentekre nagyon kíváncsi lennék, tehát akármilyen platformon, Twitteren, ezt majd szerintem Facebook, illetve Instagram bejegyzésben és Facebookon biztos bele fogom írni, hogy hol találhattok rám, ott is várom az esetleges észrevételeket, de tulajdonképpen bármilyen platformon írtok, én el fogom olvasni és válaszolni fogok rá. A következő adás témája már nagy valószínűséggel meg is van. Közeledik a Disney Plus magyarországi bemutatkozása, úgyhogy valószínűleg ennek kapcsán fogok majd egy podcast adást felvenni. Akkor is várok mindenkit. További szép napot kívánok. Sziasztok!